Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 151. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. És a 78. zsoltárunkat keressük ki, testvérek, a 78. zsoltárunk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 78. zsoltárunk első verse így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Gyertek, testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 26. úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek a keresztség sákramentumának magyarázatai. Mi módon emlékeztetés bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztván való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külső képpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével oly bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi. Itt vallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk Máté evangéliumának 21. fejezetéből, ahogyan azt jelöli bibliaolvasó kalauzunk olvasásra. Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 23. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Azután bement a templomba, tudnélik Jézus, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Isten áldása, jelenléte gazdagítson bennünket ebben az órában, hogy mindannyian megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, arra van szükségünk, amit énekeltünk is, hogy siessél bennünket megsegíteni. Olyan nagy szükségünk van a te jelenlétedre, hiszen te vagy egyedül az, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön, és aki képes vagy erővel és szeretettel megsegíteni bennünket. Urunk, adjad, hogy átérezzük elveszett voltunkat, és azt a szükségünket, hogy nélküled halottak vagyunk, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Köszönjük te neked, hogyha mindezt már érezzük és tudjuk, mert akkor föl tudsz bennünket emelni. De kérünk mindazokért, akik kemény szívvel vannak itt, törd meg őket, és emlékeztesd őket arra, hogy a te segítséged és személyed nélkül az ember csak egy csőd tömeg, elveszett, kárhozatra menő, még akkor is, hogyha életében sikeres. Köszönjük te neked, hogy te vagy az, aki eljuttatsz bennünket az igazságnak, a valóságnak a fölismerésére. És köszönjük, hogy te vagy az, aki lehajolsz hozzánk, és bennünket összetört reménytelen embereket fölemelsz, magadhoz szorítasz. Kérünk téged, cselekedd ezt meg velünk ezen a mai délelőttön is. Engedd, hogy gyönyörködhessünk a te szabadításodban, és hogy a te szavadat, amellyel keresel bennünket, hadd vegyük úgy, mint az egyetlen lehetséges kapaszkodót, amely által lehet nekünk megtartatásunk és megmaradásunk. Kérünk, fordulj ilyen kegyelemmel hozzánk, mert szükségünk van te reád, mert egyedül csak te reád van szükségünk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és a 162. dicséretünk 7. versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik: prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 21. fejezetéből, a fölolvasott rész folytatásából olvasom, a 28. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. De mi a véleményetek erről? Kérdezte Jézus az őt körülvevőktől. Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj, dolgozz ma a szöllőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: bizony, mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Kedves testvéreim, ez a két szakasz, amelyet fölolvastam, tulajdonképpen egy párbeszédnek a része, egymástól elválaszthatatlan és összekapcsolódó esemény. Az az alaphelyzet, hogy Jézushoz odajönnek a vallási vezetők, főpapok a nép véneivel együtt, és azt firtatják, hogy Jézus milyen hatalommal cselekszi azokat a dolgokat, amelyeket cselekszik. Ki adta neked azt a hatalmat, amellyel te cselekszel? Jézus természetesen sok mindent cselekedett, ahogy ezt az evangéliumokból ismerjük és tudjuk. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott, megfeddett vallási elöljárókat, vezetőket, bátorított szegényeket, közösséget vállalt vámszedőkkel, írás tudatlan parázna emberekkel, és a környezetét látszólag jogosan izgatja ez a kérdés, mondjad, ki hatalmazott föl téged arra, hogy ilyen dolgokat műveljél? Ki hatalmazott föl téged arra, hogy jót cselekedjél, és ki hatalmazott föl téged arra, hogy kritikát gyakoroljál? Honnan veszed a bátorságot, hogy tisztátalan emberekkel közösséget vállaljál? Mondd meg, milyen eredetű a te felhatalmazásod, Jézus? Isteni eredetű ez, vagy csak emberi eredetű? Istentől küldettél te, vagy csak magad találod ki és csinálod ezeket a dolgokat? Ebben a beszélgetésben természetesen teljesen nyilvánvaló az, hogy a kérdezőknek van elképzelésük, és nem csak elképzelésük, hanem pontos ismeretük is a lehetséges válaszról. Nem egyszerűen arról van itt szó pusztán, hogy kíváncsi emberek érdeklődnek Jézusnál, hanem sokkal inkább kiderül ebből a történetből az, hogy rossz indulattal közelednek Jézushoz ezek az emberek, hogy törbe csalják őt. Tisztában vannak a válasszal. Jézus a válaszát egy feltételhez köti, és amikor elolvassuk ezt a tanakodást, ami Jézus kérdésére vonatkozólag születik meg az írás tudókban és a farizeusokban, akkor értjük meg, hogy valóban rossz szándékkal voltak Jézus körül. Mert Jézus megkérdezi tőlük, azt mondja, ha erre a kérdésemre megválaszoltok, én is megadom nektek a választ. Keresztelő Jánost, akit ismertek, akit tudtok, hogy kicsoda, Keresztelő János hatalma honnan volt? Mit gondoltok, hogy az ő küldetése honnan eredeztethető? Isteni vagy emberi forrása van annak, amit ő művelt itt közöttetek? És mindjárt elkezdenek ezek az elöljárók ott tanakodni, hogy mit is válaszoljanak erre. És a végén azt mondják Jézusnak, hát mi nem tudjuk ezt megmondani. Pedig tudták rá a válaszokat, mert arra gondoltak, hogyha azt válaszoljuk, hogy isteni eredete volt Keresztelő János szolgálatának, akkor meg fogja Jézus kérdezni, hogy hát miért nem hittetek neki? Miért nem engedelmeskedtetek neki? Ha azt mondjuk, hogy emberi eredetű volt Keresztelő János szolgálata, akkor meg ez a tömeg, amelyik itt van körülöttünk, azonnal nekünk fog esni, hiszen a nép Keresztelő János prófétának tartotta. És azért ehhez hozzákapcsolódik az is, hogy abban az időben Izraelben nem nagyon voltak már proféták. Egy nagyon hosszú időszak telt el Izrael életében, amikor már nem hallatszott prófétai szó. Miután hazatértek a babiloni fogságból, nagyon zűrzavaros időszakok következtek Izrael életében. Nem voltak proféták, és aztán egyszer csak megjelent Keresztelő János, akin keresztül az Isten szólalt meg újra. És a nép ezt megérezte. Tisztában voltak vele, hogy János nem csak egy pusztai ember, aki kitalált valamit. János erővel és hatalommal szólt, és az emberek fölismerték, hogy rajta keresztül az Isten beszél hozzánk. Most, amikor a nép vezetőinek kellene válaszolni, akkor azt mondják, ha ezt megtagadjuk, és azt mondjuk, hogy Keresztelő János nem volt proféta, nem az Isten beszélt belőle, akkor a nép nekünk fog esni. Akkor jaj nekünk. Éppen ezért azt válaszolják Jézusnak, nem tudjuk. És Jézus válasza is elmarad. Akkor én sem mondom meg nektek, hogy az én hatalmam honnan származik. Persze ezek a vallási elöljárók, vezetők nem az igazságot mondták, mert tudták ők, hogy honnan származott Keresztelő János hatalma, ereje, igazsága, és éppen ezért nem fette föl előttük Jézus sem a maga hatalmának erejét. De mielőtt még szétoszlana ez a társaságot, annak vagyunk tanúi, hogy Jézus mennyire szereti ezeket az embereket. Mert mi azt szoktuk meg, hogyha bennünket becsapnak, akkor erre mi általában idegesen reagálunk. Ha valaki nem őszinte velünk, azzal mi sem vagyunk őszinték. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten is. És akkor rávágjuk az ajtót a másikra, és azt mondjuk, nincs többet dolgom veled. Olyan megdöbbentő számomra mindig az, ahogy Jézus ezekkel az emberekkel kommunikál. És most azt gondolhatnánk, hogy Jézus megsértődik, mert azt gondolja, tudja, hogy ezek hazudnak nekem. Nincs ezekkel dolgom, ezek nem akarnak engem meghallgatni, nem akarnak engem megérteni, nincs velük dolgom. Emberileg ez következne, de mi történik a valóságban? Azt látjuk, és ezért elválaszthatatlan ez a két szituáció egymástól. Jézus ott marad, és újra kérdez. Azt kérdezi tőlük, hogy mi a véleményetek erről? És egy másik példázatot, egy másik képet hoz oda az ő hallgatósága elé, akik változatlanul ugyanazok az emberek. Itt nem történik színváltás, ugyanazok állnak Jézussal továbbra is szembe, és ugyanazok veszik őket körül, akik az előző beszélgetésben. Jézus szeretné, hogyha ezek az emberek megértenék az igazságot. És tudjátok, ez olyan nagy szeretet, és olyan nagy kegyelem, ahogy Jézus fáradozik azokért, akik nyíltan vagy burkoltan ellene vannak. Egy olyan lelkület ez Jézusban, amely lelkületnek meg kell jelennie ma is azokban, akik Jézus Krisztus követőinek vallják magukat. Mi hajlamosak vagyunk elfordulni azoktól, akik bennünket nem fogadnak el, vagy akik nem fogadnak be bennünket. Jézus odafordult hozzájuk, és elkezdte őket újabb és újabb képekkel hozzásegíteni ahhoz, hogy megértsék és elfogadják az igazságot. Mert ez az új kép, ez az új példázat, ez ezért mondatik el közöttük. Jézus le akarja leplezni őket. Talán úgy gondoljuk, hogy a leleplezés, valakinek a leleplezése, az egy negatív dolog, az nem vihet soha előre, az mindig pont a dolgok végén. De amikor Jézus leleplezi az ő hallgatóit, annak mindig van folytatása. A folytatása a szembesítésnek az, hogy a leleplezett ember szemben áll Jézussal, szemben áll a kegyelem lehetőségével. Ma nagyon félünk attól, hogy Jézus leleplezzen bennünket. Nem szeretjük, amikor Jézus a valóságot kezdi föltárni előttünk. Amikor olyan módon beszél velünk, hogy kikerülhetetlen, hogy meg ne értsük, hogy rólunk van szó, és bizony olyan dolgokról beszél Jézus, amikre mi nem szívesen beszélgetünk ő vele. Az ember nem szereti ezt a lelepleződést, de hirdetem nektek, hogy Jézus azért leplez le bennünket, és azért tart igaz tükröt elénk, hogy végre megismerjük őt, aki ebben a helyzetben, mint kegyelmes úr, ott marad. Nem csak egy tükröt nyom az orrunk elé, hanem azt mondja, hogy ez az én kezemben van. Én szembesítelek téged az igazsággal, a valósággal, de ugyanakkor itt van az én kezem. Ezt megfoghatod. Én akarlak téged vezetni. Én meg akarlak téged tisztítani. Na ez a Jézusi lelkület. Olyan jó volna, hogyha ezzel a lelkülettel tudnánk egymással kommunikálni. Olyan jó lenne, ha ilyen lelkülettel tudnánk azok körül lenni, akik a környezetünkben még nem az úréi. Igen, kell a tükröt is tartani Jézus lelkületével, hogy az igazság lelepleződjék, de ugyanakkor ott kell, hogy legyen a lelkünkben az a szeretet, az a kegyelmesség, amelyből megérzi mindaz, aki lelepleződött, hogy van kiút, hogy van kiút. Mindig döbbenetes számomra, amikor lelepleznek embereket, és látjuk a híradóba, hogy megbilincselve viszik őket az otthonaikból, és az ember tudja, hogy onnan nincsen kiút. Ha egyszer valakinek a kezén kattan a bilincs, az valószínű azt jelenti, hogy nagyon sokáig nem lesz kiút.
Amikor Jézus leleplez,
akkor ő rögtön hozza a megoldást is.
Hozza a kiút, a menekülés lehetőségét.
Ezért nem jó, ha az ember elszalad az elől, amikor Jézus beszél. Na, ott vannak ezek az emberek is, Jézus hallgatósága, akiknek elmond egy példázatot egy atyáról, akinek két fia van, és ez az atya azt mondja az egyik fiának, menj, fiam, dolgozz ma a szőlőben. Az a fiú így felel neki, nem akarok. Később azonban meggondolja magát, és mégis elmegy, és úgy dolgozik, ahogyan az apja ezt kérte tőle. De van ennek az atyának egy másik fia is, akit szintén ezzel a kéréssel keres meg az atya, menj és dolgozz az én szőlőmbe. Ő azt mondja az apjának, jó van apám, elmegyek, de a végén mégse ér ki a szőlőbe. Valahol útközben elakad, valahova máshová vezet az útja. Azt kérdezi Jézus a hallgatóságától, hogy mondjátok meg nekem, hogy szerintetek a két fiú közül ki teljesítette az apja akaratát? Ki járt engedelmességben? És olyan érdekes, hogy erre a jézusi kérdésre azonnal jön a válasz. Nincsen gondolkozás, nincsen tanakodás, hogy mit mondjunk, mi legyen a mi válaszunk. Rögtön mondják a választ, hát az első, aki ugyan kezdetben nemet mondott az apjának, de a végén mégis odaérkezett a szőlőbe, és aképpen cselekedett, ahogyan ezt az apja neki parancsolta. És akkor Jézus levonja a konklúziót ebből a válaszból, és szembesíti az ő hallgatóságát azzal, hogy ti tudjátok az igazságot, de nem akarjátok követni. Ti tudjátok az igazságot, hogy mi az igazság, de van egy nagy probléma, hogy nem akarjátok ennek az igazságnak alávetni magatokat, mert tudjátok és értitek, hogy mindig az a kérdés, hogy végül mi fog történni. Hogy végül mi fog történni, ez a döntő kérdés. Hogy a végén mi történik, ebben a két történetben is ez a lényeg. Az atya parancsol, pontosabban így mondja Jézus, kér. Pedig az izraeli rendben, a család rendjében a fiaknak kötelessége volt az engedelmesség. Akár kérésre, akár parancsszóra a zsidó szokás előírta azt, hogy a gyermekeknek az apjuk háztartásában dolgozni kell, engedni kell. Ezért rögtön megdöbbentő az az első fiú, aki nemet mond. És azt mondja az apjának, hogy én nem megyek oda dolgozni a szőlőbe. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy szól az atyai parancs, de ez a fiú nemet mond rá. És azt mondja, nem akarom ezt csinálni. Míg ott van a másik, aki úgy tűnik, hogy ismeri a rendet, és azt mondja az apjának, amit mondania kell, és amit ebben a helyzetben mondania lehet, hogy megyek apám, megyek. Ha itt érne véget a történet, akkor azt mondhatnánk, hogy a második fiúnak adunk igazat, ő az, aki engedelmes, ő az, aki tiszteletben tartja az apja kérését, ő az, aki úgy viselkedik, ahogyan kellene. De Jézus azt mondja, hogy ez a történet nem itt ér véget. Figyeljünk a történések végére, mert az első fiú valahogyan mégis jobb belátásra jut. Megbánja, hogy ellene mondott az apjának, talán fölismeri azt, hogy ez nem volt egy helyes dolog, és a végén kiköt a szőlőben, és elvégzi a munkát, amivel megbízta volna őt az apja. A második fiú azonban ígérete ellenére valahol elvész útközben. Valahol elvész, és nem ér ki soha abba a szőlőbe, ahol dolgoznia kellene, és nem végzi el azt, amit megígért. És itt a történet végén már látjuk, hogy megfordul a sorrend. Hiszen lehet, hogy az első fiú bűnt követett el először, de megbánta, és a végén engedelmességre jutott. A másik meg engedelmesnek tűnt,
de a végén bűnben maradt. Jézus azért mondja el ezt a képet, hogy a hallgatósága megértse a saját helyzetét. A hallgatóság azért válaszol Jézusnak olyan határozottan, mert azt gondolják, hogy ez egy ilyen teória csak, egy könnyen eldönthető matematikai feladvány, és erre rá lehet vágni a választ. De akkor Jézus előhúzza a tükröt, és azt mondja, hogy na, mostan ilyen jól válaszoltatok, akkor elárulom, hogy ez a kép, ez a ti képetek. Ez, amiről itt szó van, ez rólatok szól. Mert veletek kapcsolatban is az a döntő kérdés, hogy mi történik majd a végén. Az igazságot tudjátok. De az a döntő kérdés, hogy mi lesz a végén. Mi lesz a dolgok végén? Testvérek, az igazságot a keresztjén ember úgy gondolom, hogy ma is ismeri. Vannak körülöttünk olyanok, akik nem ismerik az igazságot, azért, mert nem ismerik Jézus Krisztust, és nem ismerik az ígét. Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki megismeri Jézus Krisztust, az megismerte Jézus Krisztusban az utat, az igazságot és az életet. Ha valaki nem ismeri Jézus Krisztust, akkor nem tud ezekről semmit. De most Jézust olyan emberek veszik körül, akik tisztában vannak az Isten dolgaival. És ha szűkíthetjük ennek a történetnek és ennek a képnek az aktualizálását, akkor azt kell mondjam, hogy ez a történet végképp nekünk és rólunk szól. Akik valamilyen módon ismerjük az Isten igazságát. Mert talán gyerekkorunk óta, talán évek óta ott vagyunk az Isten közelében. Azt is valljuk magunkról talán, hogy még keresztjének vagyunk. És ez azt kell, hogy jelentse, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ha pedig ismerjük Jézus Krisztust, akkor ismerjük az igazságot. Az ember sokszor itt húz is egy vonalat, és azt mondja, minden rendben. De Jézus nem húzott itt egy vonalat, hanem folytatta. Mert mindig az a kérdés, hogy mi történik a végén. És a mi életünkben is az a kérdés, hogy az igazság ismeréséből, testvérek, mi fog származni az életünkbe. Mindig ez a hívő ember életében a döntő kérdés. Nem csak az, hogy ismerem-e az igazságot, hanem az, hogy a megismert igazság hogyan fejeződik be az életemben. Isten ma is parancsol, és ma is kér. A 10 parancsolatban parancsol az Isten. Az új szövetségben annyiszor parancsol Jézus. Még új parancsolatokat is parancsol. Egyszerűsít. De nem csak egyszerűsít, hanem olykor ki is bővíti azt, ami az Ószövetségben adatott. Az ember ismeri ezt az igazságot, aki forgatja a Szentírást, aki hallgatja az ígét, és köteles volna mindenki, aki Isten gyermekének vallja magát arra, hogy engedjen. De mi a valóság? A valóság az, testvérek, hogy van olyan, hogy az ember ismeri ugyan az igazságot, de azt mondja, nem teszem meg. Nem teszem meg. És ez egy félelmetes merészség, mint ahogy a képben szereplő fiú is. Egy nagyon merész fiú, aki szembe megy a törvénnyel, és azt mondja, nem érdekel, apám, hogy te mit akarsz. Nem érdekel, nem megyek el dolgozni a szőlődbe. Félelmetes merészség, amikor az ember tudja, hogy Isten mit akar, és mégsem cselekszi. Azt mondja, nem érdekel, hogy az Isten mit akar. Tudjátok, a kereszténységünknek az egyik legdöntőbb kihívása ez, hogy miközben ismerjük az igazságot, miként válaszolunk erre. Sok tekintetben olyanok vagyunk, mint ez az első fiú. És azt mondjuk, nem érdekel az Isten törvénye, az Isten akarata, nem érdekel. Tudom én a magam dolgát, nem érek én most erre rá. Nem szimpatikus nekem az, amit Isten akar, parancsol és mond, megyek én a magam feje után. Sokaknak az életében azonban ez a dolog itt is ér véget. És ez a még döbbenetesebb dolog, amikor valaki ismeri az igazságot, ellene mond, és így is marad. A példázatban egy olyan fiú szerepel, aki eljutott annak a belátására, hogy nem lesz az jó, ha én a magam útjait járom. Eljutott annak a belátására, hogy mégiscsak az a jó, ha én engedek az atyámnak, és azt teszem, amit ő nekem parancsol. Mégiscsak ez a helyes. Lehet, hogy nem egyezik ez azzal, amit én elgondoltam, de engedelmeskedem neki. Testvéreim, nagy dolog az, hogyha az ember a nemjei ellenére egyszer mégiscsak eljut oda, hogy azt mondja, engedek az Úrnak inkább. Inkább engedek az Úrnak. Igen, nem passzolnak az én terveim meg az Úr tervei össze, de elhiszem, hogy az Atyának való engedelmesség mindennél többet ér. Elhiszem az igazságot, és követem is az igazságot. Ha Isten azt mondja, hogy tegyem ezt, akkor megteszem, mert ez az igazság. Ugyanakkor az is igaz, hogy sokan vannak ma az igazságot ismerők közül, akik könnyen rávágják Isten parancsaira, kéréseire azt, hogy jó van, Uram, megteszem, és aztán idővel elakadnak valahol. Vannak elakadt emberek körülöttünk, akik tudják, hogy mi az Isten akarata. Még ki is mondták a szívükbe, talán már nem egyszer, hanem többször, hogy Uram, azt akarom én csinálni, és megteszem, amit te kérsz, de valahol elakadtak, és a végén engedetlenségbe torkollik az életük. Kínzó az ilyen ember sorsa, aki tudja, hogy hol van a világosság, tudja, hogy mi az igazság, de mégsem enged annak. Az ilyen embernek fáj a lelkiismerete, vádolja a lelkiismerete. Az ilyen ember küzd önmagával, nem csak azzal a világgal, amelyben él, hanem belül önmagával is. Mert tudja, hogy mit kellene tenni, de valahol a végén mégsem enged annak. Testvéreim, nem tudom, hogy mi milyen utakon járunk. Egy dologban biztos vagyok, hogy az Isten igazsága és világossága hirdettetik közöttünk és nekünk az íge által. Ahogyan Jánoson keresztül is szólt Isten, úgy szól Isten ma is az ő igéjén keresztül, szolgáin keresztül, azokon a testvéreken keresztül, akik talán bennünket emlékeztetnek és intenek. Maga Isten adja újra és újra tudtunkra az igazságot. És tudjátok, mi a döntő kérdés? Az, hogy mi fog történni végül. Az a döntő kérdés, hogy engedelmeskedünk-e annak, amit Isten igéjében megértettünk. Jézus Krisztusról azt mondtuk, hogy ő szerető tanítónk, szerető mesterünk. Ő nem kíván tőlünk soha többet, mint amit mi képesek vagyunk elhordozni. És én úgy gondolom, hogy az Istennek való engedelmesség az mindig apró dolgokban kezd elkezdődni, és aztán egyre jobban kiteljesedik az ember életében. Egy kisgyermektől sem várunk olyan engedelmességet, mint egy kamasztól, vagy mint egy felnőttől. Tudjuk, hogy milyen képességeik vannak, és a maguk képességei szerint igényeljük tőlük az engedelmességet. Jézus is ennyit vár tőlünk. A hitnek azon a fokán, ahol állunk, az ismeretnek azon a fokán, ahol állunk, az igazság tudatának azon a fokán, ahol állunk, azt kéri és várja tőlünk, hogy engedjünk neki. Engedjünk neki. Ha csak egy dolgot értesz az Isten országának titkaiból, akkor az a döntő kérdés, hogy ennek engedsz-e. Ha több dolgot is értesz már, Ha több minden világos előtted, akkor az a kérdés, hogy azokban engedelmességgel jársz-e. Azok, akik nemet mondanak, tudhatják azt, hogy itt a földi életünk folyamán van lehetőségünk megváltoztatni a nemeket igenné és engedelmességgé. Hadd buzdítsak mindenkit, aki azt mondta Istennek valaha is, hogy nem kell ez így, ahogy te akarod. Hogy van lehetőség arra, hogy az ember mégis engedelmességgel válaszoljon, és ma is van lehetőség arra, hogy amit megértünk, annak engedjünk. Akkor is, hogyha korábban azt mondtuk, nem érdekel. Ez a magatartás egy jó magatartás. De hagyj intsek mindenkit, aki könnyen mond igeneket Istennek, és aztán elfelejtkezik ígéreteiről. Istennek nem tetszik az engedetlen ember. Isten nem áll oda azok pártjára, akik csak ígérik, de nem cselekszik meg azt, amit Isten tőlük elvár. Isten ma int téged és engem, aki könnyen kimondod azt, hogy szeretem az Urat, aki kimondod könnyen azt, hogy én hívő ember vagyok, az Isten int, és engedelmességben is jársz. Teszed azt, amit én neked parancsoltam. Azt mondja Jézus hallgatóinak, és ez egy döbbenetes dolog, amit ott Jézus elmond, azt mondja, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Testvérek, azok az emberek, akikkel Jézus ott beszélgetett, Izrael vallási krémje voltak. Akik azt gondolták, hogy az Isten országában senki nem előzi meg őket, és Jézus azt mondja, hogy mondok nektek valamit. A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országába. Úgy unblock, igaz ez? Nem. Jézus hozzáteszi, hogy azok a vámszedők és azok a parázna nők, akik hittek és hisznek. Azt mondja Jézus, hogy ők meghallották az igazságot, és noha életüknek korábbi szakaszában az Isten parancsára nemet mondtak, eladták a lelküket, eladták a testüket, mégis mikor hallották az Isten igazságát Jánostól, hittek, és megtértek ebből. Azt mondja Jézus, megelőznek titeket. Miért? Mert ti gyerekkorotoktól szembe halljátok és tudjátok az igazságot, de nem hisztek. Láttátok őket megtérni. Azokat az embereket, akikről azt gondoltátok, hogy soha az Isten országának a közelébe se jöhetnek. Láttátok őket megtérni, és még ez sem indít titeket arra, hogy higgyetek Istenben, vagy engedelmeskedjetek neki. Testvérek, nem tudom, hogy kiket láttunk megtérni, de biztos, hogy láttunk embereket már megtérni. Olyanokat is, akikről azt gondoltuk, hogy na, ez talán soha nem fog megtérni. Na, ez soha nem fogja az Isten titkát megérteni. Indított-e és indít-e bennünket ez arra, hogy még inkább engedelmeskedjünk Istennek? Érezzük az Isten szeretetét, amelyel odahajol azokhoz is, akiket mi reménytelennek tartunk? És megértjük ebből azt, hogy mi, akik talán már régóta ismerjük az Isten igazságát, hát hogy ne lennénk kedvesek a mi Urunknak és Istenünknek? Mindig az a kérdés, hogy a végén mi történik. Nem az feltétlenül a kérdés, hogy ma itt ki milyen döntést hoz a templomban, hanem az a kérdés, hogy a végén mi fog történni. Hogy amikor fölkelünk és kimegyünk bele a világba, a családjainkba, a munkahelyeinkre, az otthonainkba, a környezetünkbe, ott mi fog történni? Ez a döntő kérdés. A jövő héten is ez lesz a döntő kérdés. Hogy ott azokon a helyeken, ahol élünk, ahol folyik a mi életünk, ott az igazságban fogunk-e járni. Ott meg fogjuk-e cselekedni azt, ami az igazság, ami Isten előtt kedves, mindig ez a döntő kérdés. Nem csak a keresztény ember életében, hanem általában a társadalom életében is. Mi keresztjének eléje élhetjük a társadalomnak azt, hogy lehet az igazságban járni. Hogy milyen dolog az igazságot ismerni, azt szeretni és komolyan venni. Mi ezzel példát adhatunk azoknak, akik körülöttünk élnek. Mert a mi népünknek is ez a döntő kérdése a jövő szempontjából, hogy mi történik a végén. Hogy mi történik a végén. Testvérek, az egy dolog, hogy történt egy nagy fordulat ma Magyarországon, ez egy pillanatnyi dolog. A kérdés az, hogy mi történik a végén. A kérdés az, hogy akarunk-e ebben az igazságban járni. És ezt nem odafönt fogják eldönteni. Ez itt dől el a mi szíveinkbe. Ez az emberek szívébe dől el. Könnyű egy cetlin egy keresztet berajzolni valahova, de ez a dolgok nem oldódnak meg. És a keresztényeknek döntő felelőssége van. Nekünk, magyar reformátusoknak is döntő felelősségünk van most, ebben az időben. Hogy akik ismerjük az igazságot, akarjuk-e azt követni, és követjük-e azt. Bárcsak lenne a mi életünk a magunk környezetében példaértékűvé, akikről elmondanák azt, hogy ezek ismerik az igazságot, és ezek aszerint is élnek. No, ezek nem csak olyan keresztjének, hogy mondják magukról, vagy vasárnap elmennek a templomba, aztán azért a csúszópénzt elfogadják, vagy fölajánlják. Hogy azért így is, meg úgy is okoskodnak, ügyeskednek, ahogy szokták mondani. Hogy okosan intézik a dolgaikat, bárcsak azt mondanák az emberek, hogy látunk olyan példákat magunk előtt, akik nem csak ismerik az igazságot, de abban is járnak. Akik így dolgoznak, így vesznek részt a társadalom életében. Testvérek, óriási a mi felelősségünk, nem csak a saját életünkre nézve, hanem az egész népünkre nézve. És adja Isten, hogy ennek a súlya is ránk nehezedjen, és hogy egyre nagyobb odaszánással kutassuk az igazságot, de ne csak kutassuk, hanem határozzuk el szívünkbe, és bátorítsuk is egymást arra, hogy a megértett isteni igazságokban járjunk. Nagy csoda az, ha valaki ismeri Isten világát, legyünk ezért nagyon hálásak, és soha ne felejtsük el, hogy az Isten világa mögött maga a bennünket szerető mennyei Atya áll. Nem rosszat akar nekünk, nem lehetetlent kíván tőlünk, hanem szeretettel fordul felénk, azt az utat tárja föl előttünk, ami számunkra az élet, a nagybetűs élet, és ha ennek engedünk, ha ebben engedelmességgel járunk, akkor bizonnyal boldog emberek is leszünk. Segítsen meg bennünket ebben az Úr. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk az igére a 445. dicséretünk 4. és 5. versét énekelve. A 445. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény. Még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért, lásd el, nem juthatok. A bék jó súlya nyom, levetném összetörném.
bölcsességet, hogy bölcsen bízok és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, ott, hogy imádva téged, most mi adom üres én, hadd légyek gyermeked.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, megvalljuk te neked azt, hogy az engedelmesség olyan sokszor elmarad a mi életünkből. Úgy is, hogy talán tudjuk, mit kellene cselekednünk, de nem cselekesszük meg, és úgy is, hogy vesszük a bátorságot magunknak, és ellent mondunk neked. Olyan sokszor sértünk meg téged azzal, hogy nem hisszük el, hogy törvényeid, parancsaid, ami javunkat szolgálják. Adjad a szívünkbe azt a világosságot, hogy megértsük, hogy a te országodnak rendje a számunkra az életet, a békességet és az örömet jelenti, és amíg ezek szerint járunk, addig át is fogjuk élni és meg fogjuk tapasztalni mindannak a jó ízét, ami a te világodnak íze, mennyei édesatyánk. Olyan sok keserűség van a mi szívünkbe, olyan sok bánat, olyan sok szomorúság, olyan sok lemondás, olyan nagy depresszió. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük azt, hogy talán mindezek abból származnak, hogy ellent mondtunk neked, hogy nem veszünk komolyan téged, hogy noha tudjuk, mit kellene tennünk, de mégsem cselekesszük azt meg. Köszönjük te neked mindazokat, akiknek az életén keresztül tanítottál és tanítasz bennünket, akik meghalván a te ígédet engedelmeskednek annak, és szemünk láttára térnek meg, és kötelezik el magukat te neked. Köszönjük az ő példájukat, amely példákon keresztül szeretné bennünket is serkenteni, bátorítani. Segíts, Úrunk, hogy meghassa, elérje a mi szívünket ezeknek a példáknak sokasága, és könyörülje meg rajtunk, hogy a mi engedelmességünk, hozzád való ragaszkodásunk is példává lehessen. Így kérünk téged, ami református hívő népünkért, taníts, segíts bennünket példaadó életet élni az élet minden területén. Hadd legyen ennek kizendülése, hatása mindazokra, akik körülöttünk élnek. Kérünk téged, ami népünkért, hogy ne csak tudja és felismeri az igazságot, hanem kezdjen is el ragaszkodni ehhez az igazsághoz. Kérünk téged, Urunk, hogy könyörüljél így meg rajtunk, és hozzál szebb és jobb napokat reánk. Eléd hozzuk mindazokat, akiket veszteségek értek az elmúlt időszakokban, így kérünk téged az árvíz által pusztított területeken élő magyar testvéreinkért. Urunk, a szívüket, lelküket gyógyítgassad, és adjad, hogy mindaz a sok-sok segítség, ami elindult az ő megsegítésükre, jó célba érkezhessen. De kérünk téged a gyászolókért, akik fájdalommal emlékeznek, különösképpen is gyülekezetünk tagjaiért, könyörüljél meg rajtuk, és vedd őket körül szereteteddel, irgalmaddal, ahogy meg is cselekedted, és meg is tetted ezt velük. Urunk, kísérd az ő lépteiket, adj nekik erőt a folytatáshoz, a továbbhoz. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, hogy megbecsüljünk minden alkalmat és lehetőséget, amikor veled találkozhatunk, és engedd, hogy azzal válaszoljunk neked, hogy engedelmességben járunk. Légy ebben egyen-egyenként mindannyiunknak megsegítője. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki engem követ, nem jár sötétségben, mert ővé lett az életnek világossága. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, térjünk vissza az ige üzenetéhez. A 229. dicséretünket énekeljük, amely egy imádság. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Ő vezet bennünket, adja Isten, hogy engedelmességgel tudjunk válaszolni az ő vezetésére. 229. dicséretünket énekeljük mindhárom versével.
Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi útvesztőben te mutasd jó utat. Szent nyomdokodban